ez valasz?
Jó.
Aztán elnök úr, kedves közönségének barátaim, azt hiszem, hogy nem bejöttem a terembe és körbenéztem, és rájöttem, hogy nem biztos, hogy teljesen jól választottam meg ennek az esetet, hogy a vezérlőfélnek a figyelő tekintet elő. Egy Kaspar Uzinus Vilius, Wolfgang Lazius is, Kohler Ádám Ferenc, Habsburg udvari közegyéről lesz szó. Ez lehet, hogy valamiképpen ellen fog menni az interni légkörnek, de majd megpróbálom, hogy ezért a történetből jól. A kiinduló pontunk a könyv. Az 1762-ben Bécsben a Johann Trattner Mundell megjelent Kaspar Uzinus féle tévben, ott van még valamit, Kohler Ádám Ferenc, vagy a szlovák szakadók szerint Adam František Kohler, vagy Erik Ungarus két egyszerűen Adamus Franciscus Kohlerus kapott ki ebben az eszendőben. És az, a kiadásnak az érdemét két dologban érdemes mindenképpen aláhúzni. Az egyik az, hogy Kohler az első közé tartozott ezzel a 18. közepi kiadással, akik egy addig teljes egészében kézilagban maradt, korolkori magyarországi történelmi tárgyú szöveget adtak. Nem az első, de az első között volt ezzel a vállalkozással. Rudolf Kohler az igazán nagy múlja ennek a forráskérdésnek, hogy a 19. században lesz, akkor a Monument a Hungary szövesorban jelentek meg kötet számra a 16. századi történeti munkák kiadásai. De a Kohler abban a szempontból is, mert elég az előadás végén röviden vissza fogok tényleg vissza fogok utalni, mindenképpen megelőzi a korát, csak egy olyan témát válasz, ami akkor nem volt annyira szokványos, hanem a minőség és a kiadásnak az, hogy fölülmúlja ezeket a akár 19. századi szöveg kiadói gyakorlatokat. Elég arra gondolunk, hogy a monumentes sorozat köteteiben tulajdonképpen lámpással lehet keresni a jegyzeteket. Koláriaink nagyon fontosan meghagyozták kiadást, és külön érdekessége ennek a kiadásnak, hogy egy olyan szerző művét választja ennek, hogy ez miért kerül ilyen szintén az előadás végén szeretnék rá visszatérni. Egy olyan szerző művét választja ennek a filológiai munkának a tárgyáról, amely később kiíródik a magyarországi história kánonjából, hogy a kurucos hagyomány nevében egy eltekintünk a Habsburg udvari történetírás egészen széles és jelentős kánonjából a 19. században. Az előadásban tulajdonképpen két dolgot szeretnék vizsgálni, az egyiket mindenképpen részletesen, a másikat az előadás jellegét és az időhatár tekintve csak kitekintés szerűen, az a tanulmányban kell ezt részletesebben tagolni. Azt a munkát, azt a filológiai gyakorlatot, aminek az alapján ez a szöveg, ez a könyv, ez a kiadás létrejön, hogy ezt a Kohler adja ki, Félix írja meg, a kérdés ugye az, hogy valójában ez a fázis ilyen egyszerűen köthető össze, tehát teljes egészében Kohler tevékenységeként jött létre ez a kiadás, vagy vannak ennek köztes fázisai is. A válaszom az ez, hogy igen. A kérdés az, hogy hogyan, és aztán egy kicsit arról próbálok még kérdéseket tekintésre szólni, hogy mi volt a célja ennek a kiadásnak, mi volt az apokójának a kiadásnak. Nagyon röviden a Kaspar Uzinus Viliusról pár adatot tettem fel a diára, amit nem fogok részletesen felolvasni. A két hordozó dátumot lehet látni a nevem mögött, hogy egy sziléziai kommunistáról van szó, sziléziai számozás kommunistáról, a 15.-16. század sikeres kommunistának a tipikus életünkját várja, alapvetően a túlzók tanultásával tanul mindenféle külföldi egyetemeken, Pécsében, Krakóban, Rómában, meg osztrák püspökök patronátja. Egy kifejezetten gazdag költői hagyatéka van, egy neomatik költészetnek egy olyan figurája lehet a Vénusz, akinek ez életműve még abszolút nincsen földelítve. Egyszer írtam egy tanulmányban azt a mondatot, hogy ha 1520-ban meghalt volna, akkor ma ilyen neomatik költőként lehetne rá végezni, mert addig éven csak költői életművet hagyott hátra. 1512-ben a Mísa császár költő és koronázta, Poeta Laureatus lett. De a fordulat az életében neki is, hogy ez a 26-os Mohácsi időszakkal történik. A Mohácsi előestéjén több hónapot tölt Magyarországon. Erről a Magyarországi kapcsolatban a Tóth Gergő nagyon szép részeket a Vénusz kötetünk átlegzett tanulmányába. És viszont utána neki ezek a magyarországi ügyeitőkben elnyúlnak, viszont cserébe a Habsburg Ferdinánd, úgyis mint cseh és magyar király, aspiráns, felkéri arra, hogy legyen az udvari történetíró, és onnantól kezdve inkább prózai szövegek kötődnek a nevéhez, kormányzási beszédek, és hát a nagy Manuel, ez a bizonyos magyar történetárgyú munka, amely mindenképpen befejezetlenül marad, a Vénusz váratlan és mindenképpen rejtés között hal meg, a testét a Dunából húzzák ki 1939-ben, öngyilkosság, gyilkosság, baleset, ezt azóta is vitatják. Az biztos, hogy a munka, amit megír, azzal ő egy egészen más léptékű helyzetbe kerül, tehát kikerül ebből a neolatin költő státuszból. Az egyetlen monográfia, szól róla, az a Husztán, ez a Magyarországon a németről megjelent szövege, és ezt mutatja, hogy a címe az ennek a szövegnek, hogy az első fejlődnek történetírója. Annak ellenére, hogy a Bauk kevesebb beszél a Vénuszban a történetérdékenységéről, de ez volt a legfontosabb tevékenysége szerintem, illetve az, hogy másik is a császárnak, meg a Ferdinánd számos más gyereknek volt a nevelője, tehát egy bizony pozícióba kerül, és ennek a nagyon impozáns listának az érére állt, hogy itt a Hozó útvari történetíró 16-17 századi dátumnál jelentik. Ha ma megnézzük, hogy mi az, ami a Vénusztól hagyatékként rendelkezésre áll, kézigeti hagyatékként, akkor alapvetően ezt a három földolvosató módexet kell említeni, ezek mind a Pécsben, az UMB-ben találhatunk, és a... Hát itt most látják, azt nem részletezném, hogy akkor ez a 86-os kontextet tartalmaz ezt a bizonyos hat, ugye ez egy 10 könyvből álló szöveg, amit a hollák miatt, és annak az a 6 könyvét tartalmaz az egyik, három a másik kontext, és van ez a 76-88-as, ezt azért nem legyen többet, mert ez fontos lesz nekünk, abban egy pár levélen, 10 levélen, 10 kúrjón, ott van a 10. könyv, már csokkában a szöveg. Ugye a Develop-ban mondjuk, hogy gyakorlatilag egy 5 év története, amit a Vénusz ránk hagyomány, az 1525 és 31 között, ennek viszont egyik legnézetesebb, legadatkozóbb szemtanú telességű beszámolója egyébként, tehát mindenképpen egy nagyon fontos történeti forrás. Azóta előbb még két nagyon fontos kézelőt egyébként, az egyik mindez a bizonyos Kolszkás példány, amiben a Mohács töredék is szerepelt, ami azóta már latinul és magyarul is megjelent egy szuper operáció keretében, talán 2 éve, és van még egy másik, ami szintén tartja az Vénusz törvényeket az ÖJP-ben. Ezek azért vannak az előmették, azok nem képezték a tárgyat a kollégák kiadásnak, vagy nem ismert őket akkor, vagy mások voltak ide, ennek a használatnak nincs nyoma. Ami fontos még most nekünk az, hogy a Vénusz hagyaték, ami a rendelkezésük áll, tehát nekünk csak ezt a három kódexet alapnak, ezek alapvetően a 10. könyv szövegét leszámítva, az egy Vénusz autográf írás. Egyébként ezek másolt szövegek, korabeli másolatok, tisztázatok, de ez egy teljesen struktúrálatlan szöveg. Semmiféle fejezetbeosztás, cím, nem tudom, címe sincs, hogy minek egyébként, tehát ezt is a kollától kapja ezt a Develop-anonikot. Tehát egy teljesen öblesztett szöveganyaggal van dolgunk, a kultúra kötnek be, valamitól rendeznek ilyen formában. Tehát a kérdés igazából az, hogy a kollának a műve-e, a kollának az érdeme az, hogy egy ilyen struktúrált 10 könyvbe osztott szövegé alakítja ezt az egyébként szemlátomást kissé keszekusza anyagot. Most a kollára a mű elejére jó filoszként egy 10 oldalas bevezető tanulmányt illeszt, és ez a tanulmány egy rövid végülszigetve azot is tartalmaz, meg ahogy egy eredetes filoszhoz illik, ő beszámol arról a kézügyi bázisról, amire alapozta a kiadás. És gyakorlatilag hát három fő kiadatot említ, nekem azt mondták könyvtáros és levéltáros barátaim és ismerőseim, hogy a könyvtár vagy a levéltárba az olvasó vagy a felhasználó kívül a legjobb kárt, azt a levéltáros vagy a könyvtáros tudta tenni, azzal, hogy újra rendez, újra katalogizál, újra gondolja a anyagokat. Ez tulajdonképpen megtörténik persze egy bizonyos értelemben itt is, mert ugye természetesen a kollár teljesen más jelzetszámokkal dolgozik, mint amik ma a törvényben rendelkezésre áll. Ő három kódexet említ, ezeket a historiai profilit, a világi történetíráshoz tartozó kötetek emleget, egy 225-eset, egy 150-eset és egy 224-eset, ezek van az első három sorban. Ezek hál' Istennek ilyen mindenféle konkordanciák, egyébként nagyon szépen, stabilan azonosítható, hogy hogy megfelelnek ezek azoknak a mai kódex jelzeteknek, amikkel ma is hozzáférünk a Linux fedélzet. Ugyanazt a három kódexet ugyanabban a bontásban meg is mondjuk, hogy ezeket a könyveket látta benne, az ő kiadása szerint, tehát alapvetően látjuk, hogy miből dolgozunk. Egyetlen egy forrást említ meg, amit ő 223-as számú kódexként jelöl, amiről azt mondja, hogy alapvetően ez egy Casperusius Vilius és Wolfgang Lazarus szövegeket tartalmazó nagy kollégátum, aminek az első 78 levelén, tehát 156 oldalán Vilius szöveg van, a többi pedig 79. oldaltól kezdődően, 105. levéltől kezdődően Rector 155. verziói mindenféle Lazarus szövegeket tartalmaz. Ez az a probléma, hogy gyakorlatilag ma ilyen kötetet nem ismerik. Pontosabban ismerjük, mert az a 223-as számú jelzet szintén megfeleltethető a konkordanciák szintjén ennek a bizonyos 76-88-as ma is meglévő példányoknak. Csak az a helyzet ezzel a kötettel, hogy ez ma Lazarus szövegeket tartalmaz, meg ezt az 1/10-ig könyvet alapot, azt a 10 levelet, csak hogy ez a kódex ma 79. rektón kezdődik. Most mindentől kezdve nyilván adódik egy nagy egyszerű hipotetikus felvetés, hogy akkor volt egy ilyen kódexünk, a Kollár idejében még az első 78 lettben megvolt, azon volt a Vilius, az a gond, hogy nem tudjuk azt igazolni, hogy az milyen állapotú szöveg volt. Hogy az hogy nézett ki, az mennyire volt struktúrált, az már 90-ben tartalmazott, a Kollár azt mondja, hogy 95 oszva, de hogy az hogy volt oszva, ugyanúgy a nyújtotta, hogy innentől kezdve nincs tudjuk. Ezt a hiányzó láncszemet segített kierekíteni egy Eszterhóban, az a főszékesekhez könyvtárban őrzött másolat. Annak a létezéséről, hogy van egy ilyen könyv, vagy ilyen kézirata Eszterhóban, lehet tudni a katalógusok alapján, ez egy Vilius Lazarus kötet. Viszont ezzel a Petrázi Gábor jutott Esztergomba ez a kötethez hozzá, leírta nekem egy-két adatát, én nagyon nagy szóval mentem egy pár héttel később, de nyilván azt reméltem ettől a másolattól, amire azt mondta a katalógus, hogy 17. századi másolat, hogy hát ha lesznek benne olyan Lazarus szövegek, amik nem őrződtek meg úgy eredeti formában a Bécsi Gregorban, ilyet nem találtam. Viszont sikerült kideríteni, mert nem tudták, hogy mi a kötet provenienci, hogy volt rajta egy kötésre egy ilyen nagyon gaz címer, és akkor a könyvtári munkatársaknak a segítségével azt ő földrejtették, hogy ez a Johann Wilhelm Mannlegette, az ő metszete látszik a jobb oldalon, az ő könyvtárának, az ő nevesi címere, ez a bizonyos könyvjogot címer, tehát valószínűleg Mannlegettenek volt ez a tulajdona, ezt innentől csak Mannlegette, aki itt fog Mannlegetni, és a Johann Wilhelm Mannlegette az utvari orvos volt, és hófhisztoriker Bécsben. Tehát így adja magát az indoklás, hogy a Mannlegette valószínűleg azért másoltatott egy ilyenfajta Vilius Lazarus historikus szöveget, mert lehet lemásoltatta magának az elődei által összerakott historikus anyagot. De mit másoltatott le ez a bizonyos Mannlegette? Van egy olyan filológia alapelv, én ezt azt hiszem egy Jean Cobé nevű holland filológustól olvastam, hogy ők tulajdonítják, hogy Codices descripti non conferendiset concurrenti sunt, hogy a másolat kódexeket azokat nem összevetegetünk el, hanem egyszer egyre égetni. Tehát filológiai irrelevánsak, tehát nem csak terhelik a stemmát, de nem hordoznak ideges filológiai információt. Ez ilyen hardcore módon érvényes egyébként, hogy a mű történetét, vagy a recepcióját, akkor állat izgalmasakat tudnak tartalmazni ezek a másolat kódexek is, és ez a helyzet az esetünkben ezzel a másolat Mannlegette anyagból is. Tehát amikor elmentem ezt, akkor idézem az első oldala, akkor azt találtam, hogy hát nem tartalmaz az én szempontomból, akkori szempontomból információk, nem voltak benne érvényes új Lazarus szövegek. Én azt találtam, az első egy órán belül kiderült teljes bizonyossággal, hogy ez egy nagyon szoros másolata a Bécsben őrzött 76-88-as kódexnek, amit emlékeztetek még egyszer, hogy valaki elfettette volna a jelzett dömpingben a nevet, az azonos a rejtélyes Vilius, vagy a Kollár által említett 223 számú kódexen. Tehát annak az annyira szoros másolat, hogy amúgy a Lazarus szövegekben sokkal repetitív jelleg van, több szöveg, ami többször előfordul ebben a bécsi kódexben, és ugyanúgy le vannak más, ugyanúgy sorrendben le vannak másolva az Esztergomban. Mondhatjuk azt, hogy ha másolók ezt megkapta ezt a feladatot, az ilyen cover to cover lemásoltatták fel ezt az egész anyagot, minden esetben. nem döntött dolgokban, hogy kihagyta, nem FHX-et levásolta, vagyis az egész komplexet levásolta. Teljesen pontosan, és az izgalmas érdem az, hogy az első 98 modulát ennek a manbegett a másolatnak, az nem látható szöveg, hanem a Gaspard Musicus Velius történetjátékának 9 könyve osztott szöveg a meg. Tehát okkal feltételezhetjük, hogyha azt mondjuk, hogy ez a bizonyos 70 vagy 80-as kódex, ami most emlékeztetek minket mindenkit, a 79. oldalon kezdődik, Kollár azt mondja, hogy 78 levélben volt előtte Velius anyag, és ezt a szöveget valamikor lemásoltatták telibe a 17. században, akkor az az anyag ott lehetett még, és úgy döbül lemásolta teljesen pontosan ez a bizonyos Mandelkett a féle hírnak a szövegre. Ha viszont ez így van, és ez a feltételezés megáll, akkor azt kell mondani, hogy gyakorlatilag a Kollár 18. században már nem egy teljesen struktúrátlan szöveggel kezdett el dolgozni, volt előtte egy olyan fázis, amikor valaki ezt a szöveget Velius halála után, vagy valaki ezt a szöveget Velius halála után valamiképpen rendezte, struktúrálta, fejezetekre vagy könyvekre osztotta. Azért mondom, nagyon fontos a második egyet akartam példát mondani, hogy a 99. oldal 6. sorában, már megett a változatban, a szórum útú ítéljóve rész következik, teljesen előletlenül, tehát mindentől ez indul, és ez így indul a ma ismert Bécsi kódex, a 79. oldal tetején. Tehát, hogy teljesen, tehát amikor valaki ezt az oldalt, hogy már nincs, lemásolta, akkor ezt folytatta is így. Tehát, hogy egyáltalán nem lehet feladott volna látni. Nem tett semmiféle bekezdést, azt folytatta, amit látott. Ki a szöveg rendezője? Nem nagy trükk a dolog, hogy a Wolfegg-Lasius-nak a kezét látom ebben a történetben. Azzal tudnám ezt igazolni, ezt a feltételezést, ami talán nem is az, annál több, hogy így néz ki például a 7. könyvnek a fejezet címe, a Mandelkett Decartes Quarti Liber Certius, autore Gaspard Velius. Tehát a 4. Decartes 7. könyve Gaspard Musicus Velius-tól. Itt van az a példa, hogy úgy kezdődik, hogy Jan Stadint Annihilium. Jan Stadint Annihilium, ugyanarról a szövegről van szó. Valóban ez a 7. könyv. Ugyanaz a két szöveg. Ez a bécsi példány, az egyik bécsi példány, ami a eredetűben megtekintett az ujjamében, és annak a tetején van egy ilyen és egy fixkraszos, mindenképpen Lázius kezeírásával készült bejegyzés, amit a kitette volna, hogy azt írja ez a bizonyos nehezen olvasható rész, hogy Decartes Quarti Liber Certius autore Gasparo Belli Usino, a Wolfgang Lázio in hand formam serien digestat contra. Tehát ez egy jó vallomása a szerkesztőnek, hogy ezt a bizonyos negyedik Decartes 7. könyvét az Gasparo Belli Usino írta, és ezt a Wolfgang Lázius szerkesztette ebben a formában, és szerkesztette ebben a sorrendben gyakorlatilag. Ő hozta ezeket ilyen formában. Tehát én azt gondolom, hogy ez a folyamat úgy nézett ki, ez a könyv, ez a De Bello Panonico címen ismert 1762-es nyomtatvány úgy jön létre, hogy a Velius megírja ezt a bizonyos szöveget a 16. század első évtizedeiben, 30-as években, meghal, ez a szöveg csopán és rendezetlen marad. A Lázius, aki dekászokkal gondolkozik, és meglehetősen rafkósan tud hozzáállni az előrei hagyatékához, akár a kortársak hagyatékához is, 6 dekászban szeretné megírni Ferdinand Brahmán a történetét, de az 5. dekász teljesen készen elkészül, a 4. valószínűleg soha nem íródott volna meg, ő azt gondolta, hogy egész egyszerűen a 4. dekász feltankolja előgyének a rendezetlen, de általa felhasznált és formában öltött hagyatékával, ez lett volna a Velius szöveganyag. Tehát ő adott egy formát és egy keretet ennek a sztorinak, beosztott a dekászokra, nem osztott hozzá ki a 9-11-et, azzal nem tudjuk, mit kezdett volna, az a biztos, hogy Kollár hozzátolódása. És ebből az anyagból ezt az anyagot kapta tulajdonképpen kvázi készen Kollár Adolf Ferenc a 18. században. Az a kérdés az utolsó előtti, az előadásban, hogy akkor tulajdonképpen a Kollárnak a szerepe pusztán egy szöveg közé is el. Nem. Két szempontból sem. Egyrészt maradvány ennél a 7. könyvnél, amit azért mutattam, ugye ez a Lázius által dekorált példány, ami tehát a 7. könyv, Jan Stadtin Anni Inizio, itt van a Jan Stadtin Anni Inizio, de ez a Kollárnál a 4. Tehát a pollen az oké, hogy hozzátold egy általa fölismert kézirat töredéket, ez a tizedik kő, amit a Lászlósz valamiért nem használt föl, nem látott, nem ismert, nem tudjuk. Az előszakon is utal rá, hogy fura módon az általa talált anyagokban volt a kronológiai következetlenség, és bizonyos kőbek rossz helyre voltak téve, ezeket ő újra rendezte. Tehát egy egész egyszer adott egy, és ez a jó forma, tehát valóban a negyedik helyen jobban helyen van az a szöveg, mint a hetedik könyv ilyen lett volna. Tehát a Porlernek van egy ilyen, tényleg ilyen szerkesztői tevékenysége, nem beszélve arról, hogy ezen a filológusi szerkesztői munkán túl milyen mondjuk tudományos apparátussal látja el a szöveget, és azok az utolsó gondolatnak az utolsó ilyen ehhez, hogy mi is lett ez a kiadvány. Azon túl, hogy ő kiadott egy szöveget, amit ilyen módon hozzáférhetővé tette a szélesen olvasó közösség számára, mindmáig ez az egyetlen mutatott kiadása a Kaspar Nagy szövegének. Szeberédi Zsolt jó voltában már 2013 a magyar is olvasható, de latin kiadása mindig csak ez van. Szóval ez a 326 számozott oldalban álló kötet, de tartalmaz egyrészt, pontosan ez nincs benne a 326 számozott oldalban, hogy van hozzá négy mutató és egy négy mutató, meg az előtanulmány. Tehát ezzel már egy használható, jól működhető kötetet hozott létre a Kollár. Aztán hozzá, aztán ott van a szövegünk, aminek az elején mutattam azt a diát, hogy adott esetben nem minden oldalban szétjárményzett elve, de vannak oldalak, ahol nem egész oldalon sejtett apparátusok van. Tehát elképesztő sok kommentárral, keresztivatkozással segíti a tudományosan érdeklődő olvasót a szöveg feldolgozásában, olvasásában. De az igazi érdeme a dolognak, amit egyébként ő maga is alátta az előszó, hogy szerinte ez lesz itt a legfontosabb, ez a bizonyos függelék, ami egyrészt tartalmaz két, egy Linus beszédet, nem beszéd, nem beszéd, ez az a beszéd, amit a Ferdinand koronázásában mondott el Fehérváron, és a korabeli kiadványban újra közli a Delius. Illetve van ez a bizonyos autárium diplomatikum, tehát egy ilyen oklevél tárat, egy ilyen forrásgyűjteményt tesz a kötet végére, ez többi százoldalas, a beszédre számítva is százoldal fölötti anyag, ami teljes egészében közli azt az iratanyagot, ami 1463 és 1526 közötti szerződéseket, leveleket, megállapodásokat, egyezményeket, bármit, ami a Habsburgok magyarországi trónigényének az alátámasztását szolgálja. És innentől kezdve gyakorlatilag, és elérzésre kérem a vezérőfejedelemtől ismételten, hogy gyakorlatilag az történik, hogy létre egy olyan kiadmány 1762-ben, ami azzal, aminek a célja teljesen evidensen, a témaválasztással és a mellékletekkel is egy abszolút aulikus nézőpontnak a propagálása, vagy a közönség elintárása, amennyiben ugye egy olyan szöveget választ a kiadásra tárgyáról a Kollár, mint utvari könyvtárs Kustosz, amelyik szöveg a Habsburg uralom magyarországi meggyökeresedésének legviharosabb időszakát tárgyalja, ugye a Ferdinánd polgárháború a szabolyaival szemben, és mellé tesz egy olyan addig nem, ilyen formán nem elérhető dokumentumtárat, ami mindenképpen igazolná Kollár-féle logika mentén, hogy ez a bizonyos trónigény és jogigény, ez teljesen alkotmányosan és jogilag is alátámasztható és indokolt. Az ő esetében ez nem egyedi, amely forrán több ilyen példát is hozok arra, hogy különböző lengyelországi területi felosztásoknál csinál olyan művet, ami hasonlóképpen tekinti át a Lengyelországgal vonatkozó hozzáigényeket ilyenfajta diplomatikai gyűjteményel együtt. Tehát mindenképpen egy ilyen komplex kiadás az, ami a Kollártól létrejön. És azt gondolom, hogy ilyen zárszóként, hogy tulajdonképpen mind a Vélius, de mind a Kollár a minőségi munkát végez a maga területén, hogy megérdemlik, hogy a jövőben többet és részletesebben foglalkozzunk velük. Ez az előadás ehhez kívánt egy kis hozzájárulást. Nekünk köszönöm szépen a figyelmet.